hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és hegymászással folytatjuk a hétvégi menetrendet. Történelmet írtak ezen a télen a nepáliak. A K2-t ugyanis még sohasem hódították meg ilyen zord időjárási körülmények között. A 8611 méteres hegy megmászása ugyanis még normál viszonyok között is hatalmas kihívás. Még az Everestre tulajdonképpen csak gyalogolni kell. Itt olyan meredek szakaszok is vannak, ahol valódi mászó tudásra van szükség. Buza Sándor ezúttal erről az emberfeletti teljesítményről és a mögötte lévő fizikai és technikai felkészülésről, erőfeszítésekről kérdezte Földes Andrást, a Telex szakújságíróját, aki maga is aktív sziklamászó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egy kis visszatekintés, a világon 14 darab 8000 feletti csúcs van, és nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy ezek közül egyáltalán egyet is meg lehet mászni, majd amikor feljutottak az Everestre, akkor az kiderült, hogy ez lehetséges. Sorban kezdték megmászni az 50-es évektől ezeket a csúcsokat, amikor kipipálták, akkor volt az a kérdés, hogy ezeket lehet-e oxigén nélkül, oxigénes segítség, oxigén nélkül megmászni, majd amikor sorban ezek is sikerültek, akkor egy dolog már csak hátra, hogy télen sokkal mostohább körülmények között is fel lehet-e jutni. És a K2 volt az egyetlen hegy, ami ennek az utolsó kísérletnek nagyon hosszú ideig ellenállt. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 30 éve próbálkoznak a világ legjobb hegymászói a téli megmászással, és nem sikerült, egészen most január 16-áig, amikor 10 nepáli hegymászó feljutott a csúcsra téli körülmények között, ráadásul úgy, hogy a csapat egyik vezetője, Nimsdal Purja, oxigén nélkül ment föl, ami tényleg hatalmas teljesítmény. Oxigénnel mászva olyan, mint hogyha az ember néhány száz méterrel lejjebb lenne, hiszen annyi plusz oxigénhez jut a szervezete. Ez egyfajta csalás is azért a hegymászás szakirodalmában az oxigénes mászásokat nem sorolják olyan komoly teljesítmények közé, nem sorolják a komoly teljesítmények közé. Itt azonban mind a két célt sikerült kipipálni, azaz télen, és egyikük oxigén nélkül jutott fel. És van egy kulturális vonatkozása is ennek a mászásnak, ami nagyon izgalmas, hogy csak nepáliak mászták meg. Annyit kell tudni a nepáliakról, a serpákról, hogy ők jellemzően a nyugati, a fejlett világból érkező hegymászók kísérőiként mennek a hegyre. Nagyon sokszor másszák meg a 8000-eseket, de az ő nevük nem kerül be a hegymászó történelembe, hiszen ők egyfajta segédek, vagy kísérők, és a fejlett világból érkező európai, amerikai, vagy akár új-zélandi mászók teljesítménye az, ami bekerül a történelem könyvekbe. És egy egészen sokáig ez így volt, és most 10 nepáli mászó jutott föl, tehát nem volt kérdéses, hogy ők a saját jogukon, a saját erejükből, a saját módszereikkel érték el.
Hát és ennek nagyon nagy hangot is adtak, hiszen Nepál büszkén jelentette ki, hogy ezt ők teljesítették, és nagyon fontos is volt az identitásuk kinyilatkoztatására, újbóli kinyilatkoztatására, hogy ez valóban 10 nepáli serpa. Érdekes, hogy én amióta úgy figyelemmel kísérem, hát már sok tíz év óta a hegymászással kapcsolatos híreket, akkor a serpák mindig ilyen idős urak voltak, most pedig a mostani időszakban pedig úgy most a fényképeket is látva azt látom, hogy ezek a 25-26-30 éves fiatal fiúkról van szó, jól látom?
Hát a Nimsdal azt hiszem 83-as, ő a csapatnak a sztárja. Én nem tudom, ilyen életkori statisztikákat nem nagyon követtem, de azért szerintem jellemzően mindig is ilyen 20 és 40 év közötti serpák voltak, akik kísérték az expedíciókat, hiszen ez egészen elképesztő fizikai állóképességet feltételez. Az idősek inkább már a szervezők között voltak megtalálhatóak. Szerintem ez nagyjából most is így van, de mondom, ezek csak az én satszaim, meg az én személyes tapasztalatom, amiket a világ 8000-esei körül járkálva láttam. Tehát ezt nem kell feltétlenül tudományos tényként elfogadni.
András, hogyan vannak összerakva a serpák? Mit tudnak ők?
Hát ez nagyon érdekes kérdés, de az egészen bizonyos, hogy nagyon sokat számít az ő genetikájuk, tehát ezek az emberek évezredek óta magas hegyi körülmények között élnek, nyilvánvalóan van egyfajta szelekció is erre. Ezen kívül nagyon fontos tényező az, hogy ezek a népek maguk is folyamatosan fenn élnek, pláne a serpák, akik a mindennapi életben is a hegyen töltik a munkanapjaikat, nekik ez a munkájuk. Tehát amíg egy nyugati mászó a munkanapját azt a komputer mögött tölti általában, és nagy nehezen kiszabadul, és akkor elmegy pár hétre vagy egy hónapra a magas hegyekbe, és akkor kell felszednie azt az edzettséget. Ezek az emberek gyakorlatilag folyamatosan jó edzettségi állapotban vannak, hiszen azt csinálják, amiről itt most szó van, a hegymászást, nem pedig egy hobbi nekik, hanem a munkájuk. Ez a második nagyon fontos tényező. A harmadik pedig az, hogy a serpák az európaiak mellett felszedték tulajdonképpen azokat a technikákat, illetve hozzájutottak azokhoz az eszközökhöz, amik lehetővé teszik azt, hogy ők magas hegyi környezetben is mozogjanak. Tehát az azért félreértés, voltak, akik megkerestek azzal, hogy na hát ezek a serpák, nem tudom, műanyag cipőben és kiskabátban mennek föl ott, ahol az európaiak speciális pehely felszerelésekben, ez nem így van. Ebben a magasságban már ezek nélkül, a speciális felszerelések nélkül nem lehet mozogni, tehát ők is ugyanúgy néznek ki, és olyan felszereléseket használnak, mint a topmászók bárhol a világon.
Miért különleges ez a K2? Ugye csak egy adalék, azt mondta Purdzsa, amiután megtette ezt a lehetetlen vállalkozást, hogy még úgy kell elképzelni, hogy valahova megérkezel, majd még onnantól előtted áll egy 500 méteres magas, csak nem teljesen függőleges sziklafal. Na, ezt kell megmászni ahhoz, hogy az ember oda fölérje hozzá. Ezért különlegesen nehéz a K2 meghódítása?
Így van. Az Everest az technikailag sokkal könnyebb hegy, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk az Everest itt lenne Magyarországon, és pár száz méteres hegy lenne, akkor gyakorlatilag fel lehetne rá sétálni. Tehát nem kellene hozzá különleges hegymászó technikai ismeret, hogy az ember az Everestre feljusson. Lehet, hogy nem minden kiránduló jutna föl, de azért a többség igen. A K2-nél viszont komoly sziklafalak vannak, amelyeket le kell győzni, és ráadásul ezek a technikai nehézségek, például a Battle-nek nevezetű rész, az 8000 méter fölött található, ahol különösen mostohák már a viszonyok, nagyon kevés, ugye, vagy nagyon ritka a levegő, és ilyen nagyon nehéz körülmények között kell egy magas szintű mászó teljesítményt nyújtani. Úgyhogy ez tényleg csak a legjobbak számára legyőzhető.
Kell a K2 meghódításához különleges technológia, technika, vagy olyan felszerelés, ami mondjuk a Mount Everest megmászásához nem feltétlenül szükséges? Egy picit utalva arra, amit mondtál, de majd erre is szeretnék kitérni, hogy mennyire egyszerűbb megmászni egy Mount Everestet, mint a K2-t.
Tehát hegymászó technikai ismeret kell, tehát hogy az ember tudjon mászni effektíve, hogy tudja, hogyan kell használni a jégcsákányt, a hágóvasat, hogyan kell kapaszkodni a sziklában, hogy ne essen le. Tehát ezek a fajta technikai ismeretek kellenek. Az eszközök azok ugyanazok, amiket használnak az emberek más magas hegyen, vagy akár az Alpokban, tehát hogy nem sokban különböznek maga a hardware, tehát a fémeszközök, meg a különböző technikai eszközök nem különböznek attól, amit akár az Alpokban használnak az emberek, de ezeknek az ügyes használata, vagy magas szintű használata az elengedhetetlen. Persze azért itt is már kiraknak köteleket, és abban lehet kapaszkodni, és az nagyon sokat segíthet, tehát azokat a köteleket is először valakinek föl kell vinnie.
Hát így van, az jutott eszembe, amikor ma meséltél a serpákról, hogy van még egy ilyen foglalkozás, úgy hívják, hogy operatőrök. Na ők azok, akik először fölmennek a hegycsúcsra, hogy föl tudják venni az éppen fölfele jövő csapatot.
De, igen.
Mindig azok. Igen, hát a K2-nek ez adja a különlegességét. Szeretném, ha most mesélnél arról, hogy a Mount Everest amatőr szintű meghódítása az mennyire lett divat ma? Ugye azt lehet folyamatosan olvasni, hogy irgalmatlan dugók vannak, ha szabad ezt így mondani, a Mount Everestnél, mert egymás fenekében vannak azok a csapatok, akik adják a köteleket, és csak mennek, tehát irgalmatlan forgalom van a Mount Everest meghódítására.
Így van. A fogalmak persze eléggé homályosak, hogy mi az, hogy amatőr, meg mi az, hogy profi, tulajdonképpen azért profi hegymászóból nagyon kevés van, aki ebből él, és nagyon sok olyan, aki magas szintű hegymászást végez tényleg, de hogy nem ez a pénzkereseti lehetősége, tehát hogy ez nem feltétlenül egy jó felosztása, vannak jó mászók, magas szintű mászók, meg vannak olyanok, akik nem annyira magas szintűek, illetve vannak olyan mászók, és számomra ez a fontos, akik valódi hegymászó célokat tűznek ki, és lehet tudni, hogy ők ezt ezért azért csinálják, mert maga a hegymászás az, ami számukra fontos, és vannak olyanok, akik tulajdonképpen a hírnevet keresik ebben az egészben, és ezek az emberek azok, akik aztán nagy mennyiségben felgyűlnek például az Everest alaptáborában. Nekik az a fontos, ugye, hogy azt tudják mondani, hogy megmászták a Mount Everestet.
Hát, hogy tudjanak ott venni egy hűtőmágnest fönt a tetőn.
Hát, igen. Azért nem szabad lebecsülni, tehát a Mount Everest megmászása is egy nagyon magas szintű teljesítmény, még akkor is, hogyha serpákkal megy az ember, még akkor is, hogyha oxigént használ, azért ez veszélyes is tud lenni, tehát ebben a magasságban már nagyon könnyen változhat az időjárás, és nagyon könnyen kerülhet az ember olyan helyzetbe, ami veszélyes lehet, ott azért már nincsen 8000 felett pláne, nincsen mentés, aki ott bajba kerül, az azt jelenti, hogy csak saját magára vagy a társaira számíthat, és azt is tudni kell, hogy bármennyire is sok oxigént visz magával az ember, tehát még a legkipárnázottabb viszonyok között is nagyon komoly fizikai teljesítményt jelent, hogyha az ember feljut a csúcsra, de emellett kiépült egy olyan tulajdonképpen turisztikai szervező hálózat, amelynek az az érdek, hogy minél több ember jusson el az Everestre, és próbálja meg a csúcsot. Nekik nem számít az, hogy feljut-e a kliens vagy sem, hiszen mindenképpen kifizeti a teljes összeget azért, hogy jó oda megy, és próbálkozik, és számukra, a túraszervezők számára ez a lényeges. Tehát ez egyfajta biznisz lesz, vagy lett, évek és évtizedek óta, és ennek nagyon káros hatásai vannak, például a helyi környezet szennyezés az hatalmas, ez tulajdonképpen a világ egyik legeldugottabb és legvédettebb területe volt, ahonnan az ivóvíz érkezik, hatalmas gleccser mennyiségek vannak, és itt ez tényleg nagyon komolyan összeszemetelik, hiszen nehéz erről a részről levinni a szemetet, vagy azokat a cuccokat, amiket már nem használnak, illetve hát nyilván fölfelé még mindenki fizet érte, lefelé már kevésbé, akkor már inkább mindenki hazamenne. Tehát, hogy van egy környezetszennyezési, egy természetvédelmi vonatkozása is ennek az egésznek, van egy nagyon komoly kulturális degradációs tényezője, hogy ott nagyon megváltozott a környező, eddig eldugottan élő népeknek az élete. Úgyhogy ez egy inkább összességében káros folyamat, ami zajlik az Everesten.
Azért jó, hogy egy figyelmeztetést elmondtál, mert akkor nem indulok el most megvenni a felszerelést, hogy majd akkor elmenjek, és én is meghódítsam a Mount Everestet. Természetesen minden tiszteletem azoké, akik ezt megteszik, de például még mindig ezen a nagyon idézőjelbe tett amatőr szinten maradva, tudsz olyan magyarról, aki egyébként már így fölment, tehát aki nem profi hegymászó, de volt rá pénze, lehetősége, befizette magát, és kipipálhatta azt, hogy följutott a Mount Everestre?
Igen, volt ilyen, és itt most újságírótól nem túl szerencsés módon azt kell mondanom, hogy nem emlékszem a nevére, ez a 2000-es évek elején, talán 2002 és 2005 között lehetett egy fiatal ember, aki nagyon szimpatikusan egyébként nem is csapott ennek túl nagy hírverést, ő befizetett egy expedícióra, tisztességesen felkészült, és feljutott oxigénpalackkal a Mount Everestre, és nem is lehet ebben nagyon hibát találni. Ő nem mondta azt, hogy a világ legjobb hegymászója, nem mondta azt, hogy valami különlegeset csinált, hiszen már 10000-es nagyságrendben jutottak föl az Everestre, de a teljesítménye azért mindenképpen megsüvegelendő.
Ez így van. András, akkor mi lesz most? Kézbe lehet csukni a hegymászók nagy almanakját, mert a K2 téli meghódítása megtörtént. Mi lesz a következő kihívás? Vagy hogy kell elképzelni majd? Mi jár majd a hegymászók fejében? Hogy mi lesz a következő lépés?
Az igazi hegymászók azok ettől nem ijednek meg, mert azt tudni kell, hogy a 8000-es mászás azért már évtizedek óta nem számít a hegymászás progresszív céljai közé. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy itt igazából már kialakult ennek az egésznek a technológiája, az emberek tudják, hogy hogyan lehet feljutni. Persze vannak még különleges célok, és ezeket meg lehet próbálni, és vannak, akik ebben nagyon jók, például új útvonalakon kísérleteznek, vagy esetleg lehet mondjuk egy olyan vonal, ez a purista szemlélet, ami mostanában jellemző a hegymászásra, hogy minél kevesebb felszereléssel, minél alacsonyabb környezeti terheléssel, minél gyorsabban, lehetőleg mindenfajta segédlet nélkül jussunk föl csúcsokra, és akkor lehetnek ilyen úgynevezett alpin jellegű próbálkozások, amikor nem tudom, egy-két-három nap alatt egyedül vagy egy kis csapatban jutnak föl a csúcsra, az adott 8000-esre, úgy, hogy nincsenek tulajdonképpen ilyen ipari jellegű előkészületek. De a hegymászó Oscart például, ezt a Piolet d'Or nevezetű aranycsákány díjat, amelyet Chamonixban adnak át minden évben, nagyon ritkán adják már 8000-es mászásért. Tehát sokkal többet jelent, hogyha az ember akár 3-4000 méter magasan, vagy 6-7000 méteren győz le egy olyan sziklafalat, amelynek a megmászásához komoly technikai ismeret kell, tehát hogy olyan fizikumba és olyan felkészültségbe legyen az ember, hogy ezt meg tudja csinálni. Itt, amit mondtál a beszélgetésünk elején, ugye amikor az ember 2-3 ujján csimpaszkodik egy áthajló sziklafalon, na ezt csinálja, csak ez a sziklafal, ez mondjuk 6000 méteren van, és egyébként valahol messze a Karakorum mélyén, és nagyon nehéz az egésznek a leküzdése, illetve a sziklafal az mondjuk 3000 vagy 2000 méter magas.
András, a te következő sziklafalat hol van?
Hát most sajnos az utazási korlátozások miatt meglehetősen beszűkültek a lehetőségek.
Otthon mászol falra?
Tessék?
Otthon mászol falra?
Én szerencsére itt Magyarországon vannak sziklafalak, ahol lehet mászni, illetve Svájcba szeretnék eljutni, ott lakik egy barátom, és invitált, és oda esetleg ki lehet jutni, és ott vannak nagyon komoly és izgalmas csúcsok, amiket meg tudunk mászni, illetőleg, hogyha végre szabad lesz a mászás, akkor... illetve az utazás. Akkor Marokkóba szeretnék eljutni, ott a sivatagban vannak jelentős, több száz méter magas ilyen homokkő tornyok, tehát megtévesztő a név, mert a homokkő az szikla szilárdságú, de nagyon különleges tapintású kőzet, és például a sivatagban szeretnék mászni majd.
Váljék valóra minden elképzelésed. Köszönöm szépen a információkat. Földes András volt a beszélgető társam, a Telex újságírója. Szervusz, köszönöm szépen!
Köszönöm a beszélgetést!
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a vendéglátás helyzetével folytatjuk a hétvégi menetrendet. Elérkeztek-e a teljesítő képességük végső határához a szereplők? Ennek járunk utána. Hamarosan folytatjuk a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.